Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki most eljött, hogy az előadásomat meghallgassa. Én azt gondolom, hogy nem állok messze az igazságtól, mikor úgy fogalmazom meg, hogy ha módunk van egy újszülött kisbabát, kislányt vagy kisfiút a karunkba venni, arcába nézni, szemkontaktust keresni, és látjuk, hogy milyen gyönyörű ez a kisbaba, valószínűleg nem is tudjuk, hogy milyen nagy szerencsénk van, hogy egészséges gyermek született. Rengeteg a lehetősége annak, és túlságosan is bonyolult az a folyamat, aminek révén egy egészséges kisbaba itt áll előttünk. Ha más nem sok felsorolom, hogy mintegy 4000 olyan betegséget ismerünk, amelyek hibás génekhez kapcsolódik, minden 500. újszülött úgy születik, hogy a nemi kromoszómával kapcsolatosan valamiféle rendellenességet hordoz, és minden 20. újszülöttben van valamiféle betegségre hajlamosító hibás gén. Azért van ez, mert annyira bonyolult folyamat a maga a teherbeesés folyamata is, hogy az ember nem is tudja, hogy a teremtő vajon miért így ilyen bonyolultá tette ezt a dolgot, hiszen számtalan tényezőnek kell kiválóan együttműködni, hogy sikeres legyen, jó eredménye legyen, és az embriogenezis, tehát az egyéni egyedfejlődés még sokkal bonyolultabb és még több hiba lehetőséget rejt magában. Tessenek megengedni, hogy felolvassak itt egy számomra nagyon tetsző és érdekes idézetet ezzel kapcsolatban François Jacobnak, egy Nobel-díjas orvosgenetikusnak ezzel kapcsolatos mondatait. Különösen megbocsáthatatlannak tűnik az a gondolat, hogy valamiféle kozmikus barkácsolás eredményének kell tekintetnünk azt, ami változatlanul a legzavarba ejtő problémánk és legizgalmasabb mesénk. Egy emberi lény kialakulását, azt a folyamatot, amelynek révén egy ondósejt és egy petesejt összeolvad, megindítva a petesejt osztódását, amelyből először két sejt lesz, aztán négy, aztán egy kis golyó, aztán egy kis zsák. És ebben a növekvő testben egy kis sejtcsoport valahol individualizálódik, és addig sokasodik, amíg idegsejtek milliárdjaiból álló tömeget nem alkot. És ezekkel a sejtekkel válik lehetségessé a tanulás, a beszéd, az írás, az olvasás, a számolás. Ezeknek a sejteknek a révén képes az ember zongorázni, átmenni az utcán anélkül, hogy elütné az autó, vagy elmenni Seattlebe előadást tartani. Mindezek a képességek benne foglaltatnak sejtjeink kicsiny tömegében az egész nyelvtan, az egész mondattan, az egész geometria, az egész zene. És még sincs halvány fogalmunk se arról, hogy hogyan működik. Számomra ez a legelképesztőbb történet, amelyet ezen a bolygón el lehet mondani, sokkal elképesztőbb, mint bármiféle regény vagy science fiction. Hát ez a csoda nem mindig következik be, és a témánkat illetően is bizony sokféle súlyos rendellenességekkel találkozunk. Amikor is, ha ránézünk egy ilyen kis újszülöttnek a nemi szervére, nagyon nehéz megmondani, hogy most egy nagyra sikeredett csiklót, klitoriszt látunk, vagy egy nem megfelelő nagyságú hím nemi szervet. Ma már kimaradt két tábla, ott a ultrahangos felvétel, amin azt szerettem volna demonstrálni, hogy van arra lehetőségünk, hogy ne csak akkor lássuk ezt a rendellenességet, amikor a újszülött megszületett, hanem az ultrahangvizsgálat során jó markásan kirajzolódik, itt a női nemi szervnek kellene látszania, sokkal markánsabb a vonala, mint amilyennek szabadna lenni, és a klitorisza is lényegesen megnagyobbodott a következő, egy hasonló jellegű. Ő pedig egy kisfiú, itt a farpofái látszanak, föl lehet ismerni a herezacskó benne a erékkel. Itt pedig sokkal kisebb a hímnemi szerve, mint amilyennek lenni kellene. Egy kicsit, mielőtt még a szakmai részletekben nagyon elmélyülnénk, menjünk vissza a múltba, és próbáljunk egy-két előzményi adatot létrehozni. Nagyon érdekes, hogy az olimpiák történetében sok olyan esemény van, ami ennek a tudomány ágnak a kibontakozását is elősegítette. Az egyik ilyen érdekes előzményi adat, 1932-es olimpián egy Stella Walsh nevezetű lengyel atléta nő nagyon sikeres volt, és két számba is, ez egyikben első díjat, a másodikban második egy harmad díjat nyert. És ez eddig rendben is lett volna, de majd hosszú évekkel később az Amerikai Egyesült Államokban egy bevásárló központnál egy nagyon szörnyűséges dolog történt, rablógyilkosság áldozata lett. És az igazságügyi orvosi boncolás során nagy megdöbbenés keltett, hogy férfi nemi szerve van, és a belső nemi szervek is ilyen kevert jellegűek. Számos leleplezés követte még ezt a egész folyamatot, nagyon sok érmet visszavontak a későbbiekben, de voltak túlkapások is, mert ismerünk egy olyan esetet, amikor visszavonták az olimpiai érmet, de az illető, hogy nem nő, de az illető utána két egészséges gyereket szült, úgyhogy azt hiszem, hogy alig ha lehet kétségbe vonni, hogy mégiscsak nőnek kell őt tartani. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a nemi szervi fejlődési rendellenesség és az interszexualitás nem csak a testnek, hanem a léleknek is a betegsége. El lehet képzelni, hogy milyen borzasztó élmény az, amikor valaki felfedezi először a szülőknek, amikor látják, hogy másképp néz ki a kisgyerek, mint az újszülött, mint ahogy ők azt elvárták, vagy szeretnék, de az illetőnek is, amikor rájön arra, hogy ő nem úgy néz ki, mint a többiek. Nagyon sok atrocitásnak lesz nekünk kitéve, és hadd mondjak el egy saját fiatal orvos koromból származó nagyon szomorú példát, amikor is egy valódi hermafrodita beteg járt hozzám gondozásra rendszeresen, és egyszer sírva elmondta, hogy bizony a munkahelyén a munkatársai lefogták, mert megsejtették, hogy ő vele valami nem stimmel, nem olyan, mint más, levették róla a fehér neműt, és megnézték a nemi szervét. Hát el lehet képzelni, hogy ez mekkora törést okozott. De hát tudjuk azt is, hogy a középkorban ugye cirkuszi mutatványok részesei voltak még a későbbi időszakban is, akár ilyen vásári mutatványos bodékban is mutatták őket. Honnan is származik ez a szó, ez a hermafrodita, megjelölés, ez a kevert neműség? A hermafroditos szóból, amikor is ugye Hermész és Afroditének a fia volt a hermafroditos, őt hívták így, akiben halálosan szerelmes volt, bár lehet, hogy ez a halálos szó nem ide való, mert hogy istenekről van szó. Szerelmes volt egy nimfa, Szalamakis, könyörgött az istenekhez, megsajnálták és egyesítették hermafroditosszal, és így keletkezett ez a nehéz megmondani, hogy se nem férfi, se nem nő, vagy férfi is, és nő is, hogy melyik a helyes kifejezés. Amikor az előadásra készültem, meglepődtem, hogy milyen hatalmas nagy számban találkozunk festményekkel, szobrokkal, régi, ókori, görög, római alkotásokkal, és később is, és a modern kor művészetében is, a hermafroditizmusnak az ábrázolásával. Hát ez egy mintapéldája ennek például egy Ribera nevezetű spanyol festőnek a 16. században készült festménye, ugye ahol nagyon jól látszik, hogy egy nagy arckifejezés szempontjából egy szakállas férfivel állunk szembe, de szoptatja a gyerekét. Vita folyik arról, és én is úgy gondolom, hogy a festő már csak azért festette oda, hogy még nyomatékosabbá tegye a rendellenességet, mert azért ma úgy tudjuk, hogy a valódi hermafroditák nem igen tudják a nemüket így cserélgetni, hogy egyszer férfiként élnek, gyereket nemzenek, utána pedig gyereket szülnek, szoptatják és felnevelik. De ha tovább visszük a dolgokat, nagyon érdekes az André Durannak a kanadai festőnek a festménye, Hermafrodita az Elvánál, rendkívül karakterisztikus, és nagyon jól látszik a különbség, a mellek, kifejlett mellek, ugyanakkor a hatalmas izomzat, és az arckifejezés is látszik, hogy mennyire férfias. De Leonardo da Vincinak az utolsó festményét is ide lehet sorolni, amiről felolvasnám, hogy mit írnak róla a művészettörténészek. Azt írja, hogy keresztelő Szent János festői üzenete rejtélyes és zavarba ejtő alkotás. A maga szembeszökő kétneműségével, a fénynek ezzel a kiszámított határozatlanságával, amely az elillanás és az árnyékban való föloldódás között ingadozik. Következő ábrát kérném. Az ókori alkotások között is részben freskó, részben mozaik formájában találkozunk. Nem tudom, hogy mennyire jól látszik, de ez egy nagyon érdekes festmény. Még a szatír is ledöbben, amikor föllebbenti a takarót, és nem arra, azzal találkozik, amire számított, hanem valami óriási meglepetés éri, pedig hát őnek is nincs sok dicsekedni valója, hiszen ugye micsoda patákkal rendelkezik. És hát a következő is, és így sorolhatnánk is rengeteg ábrát. Mindig úgy járt, amikor már elküldtem, amit kértem, hogy legyen rajta az előadásanyagon, akkor találtam újabb és egyre érdekesebbeket. Azt hiszem, hogy már ebből a bevezetőből is kiderül, hogy körülbelül miről is szól az én előadásom. Az előadásom arról szól, hogy hogyan is alakul ki ez a kétneműség, mit tudunk tenni a megelőzéséért, milyenek a kezelési lehetőségeink. És egy picit szeretném önöket a műhely titkainkba is beavatni, arról van szó ugyanis, hogy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a klinikánk egy ilyen rekonstrukciós sebészeti központ, a nemi szervi elváltozásoknak a rekonstrukciós műtéteit végezzük elég nagy számban, elég nagy tapasztalatunk van, és hát egy kicsit, hogyha lesz idő a végén, ebből is fogok egy kis ízelítőt nyújtani. Nos, hát hogy is megy a nemi differenciálódás? Milyen az élettana, milyen élettani dolgokat? Először nem tudom, hogy tudja-e mindenki, hogy nem csak két nemről, férfiról és nőről, hanem ha nemiségről akarunk beszélni, akkor ötféle nemiségről is beszélnünk kell. Hát melyik az az ötféle? Az világos ugye, hogy a kromoszómák határozzák meg a nevet, tehát lenni kell egy kromoszómális nemnek. Az is világos, hogy a belső elválasztású mirigyek, a petefészek és a here meghatározza, ez az úgynevezett gonadális nem. De utána van egy harmadik típus, ez az úgynevezett fenotípus nem, ami azt jelenti, hogy mi, ha ránézünk valakire, ugye messziről és rögtön itt a sorokat, ahogy én végignézem, egy pillanatra sem kell kételkednem, hogy itt egy férfi, egy nő ül, egy férfi, egy nő, és hogyan ülnek egymás. Tehát ez a fenotípusos. De ez még mindig nem elég, mert van egy pszichoszomatikus, ami azt jelenti, hogy ő mit gondol magáról, hova sorolja be magát, milyen. Ez nem mindig azonos azzal, mint amit mi esetleg látunk vagy gondolunk, és hogy még nehezebb legyen a helyzet, van még egy újabb, egy ötödik, az úgynevezett jogi megfogalmazás, amikor is azt a nemet értjük alatta, ahogyan őt anyakönyvezték. És ez sem mindig olyan egyszerű, mint ahogy elgondolnánk, mert bizony, különösen régebben sokszor történt meg az, hogy egy férfit nőként, vagy egy nőt férfiként anyakönyveztek, éppen a megjelenése miatt. Nos, egy kicsit akkor menjünk bele mélyebben a dolgokba. Kérném szépen az ezzel kapcsolatos ábrát. Ne tessenek tőle megijedni, mert nem fogok nagyon elmélyülni. A dolgok lényege az, hogy nagyon-nagyon sok mindennek, nagyon pontosan, mint a fogaskerekek, ahogy az óra fogaskerekei egymásba kapcsolnak, úgy kell történni ahhoz, hogy a megtermékenyülés után a petefészek és a here kialakuljon, mert ha nem úgy történik, és ezek a szaggatott jelek mutatják, hogy hányféle hiba lehetőség adódik, akkor bizony vagy a gonádoknak és a mellékvesének a ki nem fejlődése, vagy hibás fejlődése, a vesének a hibás fejlődése. Itt nagyon fontos elmondani és határozottan jelezni azt, hogy nagyon közös a fejlődési vonaluk a gonádoknak és a veséknek, tehát majdnem mindig vesefejlődési rendellenességgel is találkozunk. Elég gyakori az, hogyha nemi szervi fejlődési rendellenesség műtétére kerül sor, hogy csak egy veséje van az illetőnek. Természetesen olyannal nem találkozhatunk, hogy mind a két veséje hiányzik, hiszen akkor nem érné meg a felnőtt kort, nem élhetne. De ahhoz, hogy ez a folyamat így elinduljon, azért hadd térjek egy kicsit vissza magára a megtermékenyülésnek a nagyon érdekes és bonyolult folyamatára. Hogyan készül fel a petesejt, és hogyan készül fel a spermium erre a nagyon-nagyon, az egyén életéből, az élete szempontjából nagyon-nagyon fontos mozzanatra. Ugye tudjuk, hogy az emberi test az 46 kromoszómát tartalmaz, 44 testi és két nemi kromoszómát. Ha így egyesülne a petesejt a spermiummal, akkor abból nagy baj lenne, mert 92 kromoszóma alakulna ki. Ezért célszerűen, céltudatosan és nehezen, ugye, ahogy a Nobel-díjas kutató is mondta, és nehezen megmagyarázhatóan, nagyon észszerűen készül rá, megfelezi a kromoszómáinak a számát. A petesejtben is 23, és a spermiumban is 23 marad, hogy majd az egyesülésnél visszaálljon a 46-os arány. De még ennél is sokkal bonyolultabb a kérdés, mert petesejtre nagyon kevésre van szükség. Születéskor milliósal lehet mérni születés előtti petesejt számot, aztán lecsökkent pubertásra 100 000-es nagyságúra, és hány lesz ebből fölhasználva úgy, hogy peteérés következzen be, mindössze 200-300. De ebből is hány fog megtermékenyülni? 1, 2, 3, manapság, amikor nem nagyon divat a sok gyerek bizony. Tehát egy kicsit pazarló a természet, éppen ezért nem csoda, hogy úgy végzi ezt az úgynevezett számcsökkentő osztást, hogy a kromoszómáknak az egyik fele az utódpetesejtbe fog kerülni, a másikat meg úgy szépen a sülyeztőbe dobja, ez az úgynevezett poláris testeknek a felhasználásával eliminálja. Nem így a spermium, ugye? Mert a spermiumból meg rengeteg kell. 40-50 millió köbmilliméterenként, de itt is megjegyezném, hogy nagyon érdekes jelenségnek vagyunk a tanúi. A régi könyvek még azt írták, hogy köbmilliméterenként 50 millió alatt az már problémát jelenthet. Most nagyon örülünk, hogyha 20-30 millió spermium van egy köbmilliméterbe. Tehát valami történik a spermiumokkal, a spermium számmal. Nagyon erőteljesen lecsökken. Meg kell mondani, hogy a petesejt sem kivétel ez alul, hiszen a petesejteknek a megtermékenyíthető képessége is romlik. Ugye nagymamáink, szüleinknek az utolsó gyereke az még esetleg 46-48 éves korban született meg a kis vakarcs. Ma pedig a 45 éves kor felett az in vitro fertilizás laboratóriumok nem vállalják a beavatkozást. Tehát hogyan történik ez a spermium szempontjából? Úgy, hogy oszlásnál valóban két sejt keletkezik belőle, sőt abból a két sejtből megint kettő, tehát összesen 4 darab spermium fog keletkezni. Hát ilyen céltudatos a természet, ilyen módon készíti elő azt, hogy a megtermékenyüléskor optimális számban álljon rendelkezésre petesejt, spermium, és létrejöjjön a terhesség. Következő ábrát kell. Ha azt nézzük, hogy a fejlődés hogyan fog továbbiakban bekövetkezni, akkor meg kell ismerkednünk ezzel a két fogalommal, a Müller-cső és a Wolf-csőnek a fogalmával. A Müller-csőből a női nemi szervek fognak kialakulni, a Wolf-csőből pedig a férfi és a vese fejlődése fog kialakulni. Nagyon érdekes dolog, hogy ha a spermium X-et visz magával, tehát a férfira jellemző X-kromoszómát, és a megtermékenyülés így jön létre, akkor az X-kromoszómának a rövid karján lévő heredetermináló faktornak neveztük ezt. A heredetermináló faktor azonnal elindítja a herének a fejlődését. De ez nem elegendő, hanem valamit kezdeni kell azzal a Müller-csővel, amiből meg a női nemi szervek alakulnának ki. Ezért azonnal a kis here, ahogy a sejtek elkezdenek szaporodni, azonnal fog egy úgynevezett Müller-gátló anyagot termelni, és ez a Müller-gátló anyag, fogalmazhatunk úgy is, hogy elpusztítja a Müller-csövet, tehát csak a másik lehetőség adatik. Ehhez még hozzájárul az is, hogy mindjárt a kezdet-kezdetén párhuzamosan a Müller-gátló anyaggal a hormonális változások, a tesztoszteront termelő, hímnemi hormon termelő spermium produktuma szintén azt fogja előidézni, hogy férfi nemi szerv alakuljon ki a fejlődés során. Még ez mindig nem elegendő, hanem ez a tesztoszteron, a hímnemi hormon át kell, hogy alakuljon egy 20-szoros erősségű dihidrotesztoszteronnál, az 5-alfa reduktáz enzim, ígérem, hogy nem sok ilyen csúnyát fogok mondani, de az 5-alfa reduktáz hatására át fog alakulni dihidrotesztoszteronnál, és ez szükséges ahhoz, hogy hímnemi szerv alakuljon ki. Ha ez nincs, ha ez hiányzik, akkor női irányba megy a fejlődés. Ha nincs Müller-gátló anyag, tehát a Müller-cső megmarad, akkor is női irányba fog kialakulni. De akkor is, hogyha a receptorokkal van baj, tehát hiába van Müller-gátló anyag, hiába van tesztoszteron termelés. Ugye egy hormonhatás akkor fog létrejönni, hogyha kötődik, kapcsolódik a hormon, és így a hatását ki tudja fejteni. Ha a receptorokkal probléma van, és nem tudja a tesztoszteron, dihidrotesztoszteron megkötni, akkor bizony ez a folyamat újra vakvágányra megy, és rossz irányba fog történni. A következő ábrát nézzük meg, hogy hogyan történik a méh és a hüvelynek a kialakulása. nagyon érdekes folyamat, ugye azt mondtuk, hogy a Müller cső kell ahhoz, és hogyha nincs Y, akkor fog a Müller cső a porondra lépni, és a belső női nemi szerveket, a méhet, hüvelyt, felsőhüvely, felsőharmadát kialakítani. Kettős a Müller cső, két oldalról indul, és egy egyesülési folyamat fog lezajlani. Az egyesülési folyamat azért nagyon érdekes és fontos, hogy itt is számos hiba lehetőség van, legkülönböző pontokon akadhat el, és nem biztos, hogy tökéletesen létrejön. Ha enyhe fokú ez az egyesülési probléma, ez csak annyit jelent, hogy behúzottságot látunk a mély fundusán, de hogyha nagyon kifejezett, akkor nagyon mélyre terjedő sövényt találunk a mélyben, és a legdurvább eltérés pedig az, amikor két, egyáltalán nem jön létre a két oldalról az egyesülés, és helyette két mély, két hüvely fog kialakulni. Az az igazság, hogy úgy fogalmaztam, hogy ez a legsúlyosabb, mégsem igaz ez a kifejezés, mert tulajdonképpen például terhességvállalása szempontjából ez sokkal kedvezőbb, mint amikor egy mély sövény van a mélynek a belsejében, nem tud a kis embrió ott megtapadni, vetélés lesz a vége, ki szoktuk írtani ezt a mély sövényt. Ugyanakkor a kettős mével, kettős hüvellyel rendelkezők rendszerint teherbe esnek, legfeljebb a szülésük az császármetszéssel végződik. És hát hadd mondjak itt el egy érdekességet is, hogy mennyire nem olyan nagy tragédia ez. Az emberbe az merül föl, hogy próbálja helyrehozni a dolgokat, ha egyszer kettős a hüvely, akkor egy nagyon egyszerű műtéttel egyesíteni lehet a kettőt, és akkor ugyanolyan lesz, mint minden másnak. Volt egy betegem, akinek amikor felajánlottam, hogy meg lehetne ezt a műtétet csinálni, azt mondta, hogy szó se lehet róla, mert ő nagyon pontosan tudja, hogy melyik oldali mélybe jön létre a terhesség, tudják szabályozni a házas életet, és ha nem akarnak gyereket, akkor az egyik oldaliba érdi a házas élet. Ha gyereket szeretnének, akkor pedig a másikba, úgyhogy szó se lehet arról, hogy ezt a műtétet elvégezzük. Tehát ahhoz, hogy a mély fejlődése és a hüvely fejlődése normális úton menjen, az először üreg fog kialakulni a mélynek a belsejében, és ilyenkor még az a kezdeménye, ahol majd későbbiekben a hüvely fog kialakulni, együtt nyílik a húgycsővel, a következő ábrát kérem. Egyre mélyebben fog kerülni, egyre rövidebb lett ez az atretizált, elzárt rész, és végül ugye kialakul a mély, szülőcsatorna, hüvely, és már csak a szűzhártya marad itt, mint egy ilyen végső védekezési pont. Néha nincs rajta nyílás, és ez bonyodalmat és problémát okoz, mert a mögöttesen felszaporodó vér a menstruáció során, a pubertásban hát komoly bonyodalmakat okoz. Ha ezek a folyamatok gond nélkül zajlanak, föltehetjük a kérdést, hogy mit is szolgálnak tulajdonképpen. Hát három tényezőt szolgálnak, következő ábrát kérem. Mégpedig mindegyik, mind a három tényező azt szolgálja, hogy a fajfenntartás zavartalanul történjen, hogy a reprodukció létrejöhessen. Magyarán az emberiség halhatatlanságát tulajdonképpen ez a három funkció, melyik is ez a három? Ez a differenciálódásnak az első típusa természetesen a gonadális, tehát az belső nemi szervekre vonatkozó differenciálódás, amikor is ez biztosítja azt, hogy spermium és petesejt képződjön a majdani leendő terhességnek a létrehozására. De nagyon fontos, hogy a nemi szerveknek az a része is kialakuljon, differenciálódjon, ahol is a megtermékenyülés eredményeként terhesség jöhessen létre, terhességet lehessen kihordani, és utód születhessen. És kell egy nagyon érdekes és látszólag egy különálló dolog, a magatartásbeli differenciálódás, ami azt jelenti, hogy szexuális indítatásra is szükség van, késztetésre is szükség van, ha ez nem lenne, nagy valószínűséggel régen kihalt volna az emberiség, hiszen nem valószínű, hogy azok a őseink, akiknek még fogalma se volt arról, hogy a szexuális együttlét egyáltalán valamiféle kapcsolatban van azzal, hogy ennek a vége terhesség és utód lesz, és hogyha nem lett volna szexuális indítatás, és hogyha az valami nagyon kellemetlen história lett volna, akkor az emberiség azt hiszem már régen kihalt volna. Hát egy kicsit még mindig kénytelen vagyok visszatérni ezek után ahhoz, hogy milyen tényezők játszanak még szerepet a nemiség kialakul, a nemek differenciálódásában, és még mindig azt elemezgetjük, hogy hogyan, hol történhet hiba. Hát először is ezt már említettem, de megismétlem, hogy az Y-kromoszóma, amelyik a férfi alakulásnak a felelőse, rövid szárán van az a hered differenciálódást elősegítő rész, amelyik, hogyha hibás, akkor nyilván ez nem fog bekövetkezni. Az X-kromoszómához kapcsolódik az az androgén receptor, amiről már szóltunk, hogy ha nem következik be a kötődése az androgénnek a célszervhez, akkor nem fogja tudni kifejteni a hatását. Ha ezek viszont zavartalanul történnek, akkor egészséges belső-külső nemi szervek fognak kialakulni. Ehhez az egész folyamathoz hozzátartozik egy magatartásbeli és egy testi fejlődés. 2 és 3 éves korig még alig ha beszélhetünk szexualitásról, de ezt követően az én tudat és a hovatartozásnak a tudata elég hamar ki fog alakulni, és nagyon jól meg lehet határozni. A testi fejlődést tulajdonképpen a nagyon erőteljesen befolyásolják a nemi hormonok, részben a here által termelt tesztoszteron és a dihidrotesztoszteron, valamint a petefészek által termelt ösztrogén. A tesztoszteronnak a hatására, tehát a hímnemi hormonnak a hatására válik a férfi kicsit robusztusabbá, az izma erőteljesebbé, csontozata is erősebbé, de egy kicsit a gondolkodás típusa is különbözik, mint a nőknek a típusától. A petefészek által termelt ösztrogénnek is nagyon fontos szerepe van, mégpedig olyan szempontból, hogy a pubertás időszakában az emlő kifejlődését segíti elő, a zsírpárnáknak a nőies lerakódását eredményezi, és még egy nagyon fontos funkciója van, hogy amikor az első vézés a kislánynak megjelenik, utána már nem sokat fognak nőni, gyakorlatilag meg is lehet határozni a végső tesztmagasságot, mert a petefészek által termelt ösztrogén lezárja az úgynevezett epifízis húgákat, tehát megszűnik a további testnövekedés. Hát, hogy egy kicsit lazítsunk ezen a dihidrotesztoszteron és egyéb problémákon, hadd mondjak én néhány dolgot arról, az emberiségnek arról a nagyon-nagyon régi vágyáról, hogy szerették volna a nemek megválasztásába valamilyen módon beleszólni. Ez egy régi, ősrégi vágy, és nem halt el a napjainkban is találkozhatunk. Azt írja Csaba György a Természetvilágának a 2003. februári számában, egy nagyon érdekes mondattal indít: Kínában a múlt évszázad utolsó 2 évtizedében eltűnt 100 millió nő. Nem kereste őket sem a család, sem a rendőrség. Kizárólag annak a sok millió férfinak lesz hiányérzete, akik házasodni akarnak, de egyedül maradnak. Hát tudjuk, hogy miről van szó tulajdonképpen. Olyan rendelet született, ugye, hogy egy családban csak egyetlen gyerek születhet, és a következő évben azonnal, amikor ez a rendelet megszületett, az anyag, ugye normális körülmények között majdnem, hogy 50-50% a férfinői arány, egy picit születni férfiak többen születnek, de később ez kiegyenlítődik. És érdekes módon itt a következő évben az anyakönyvezésben már 58% fiút és csak 42% leányt anyakönyveztek. Ott úgy történik az anyakönyvezés, hogy 3 nap múlva kell bejelenteni a szülést, tehát addig sok minden történhet. Hogy mi történt, én ezt nem akarom itt nagyon bogozgatni, de azért belegondolhat az ember, hogy egy rosszul sikerült törvény milyen nagyon messzire vezethet. Egy kicsit mondjuk kellemesebb téma, hogy milyen hiedelmek voltak régen, és hogyan próbáltak tanácsot adni a fiatal párnak, hogy fiúk szülessen. A magyar ugye az egy nagyon leleményes nép, tanácsokból kifogyhatatlanok vagyunk, úgyhogy el is képzeltem magamban, hogy ha nem jött be a tanács, akkor mondtuk, hogy nem vagy másik gyereknél még sokkal jobb tanácsot fogunk adni. Hát ilyenek voltak, ugye azt mondták, hogy a nász éjszakán a fiatal asszony feltétlenül férfi ruhába legyen, mert akkor fiú lesz az eredménye. A vőlegény vagy a fiatal fér az lehetőleg viseljen csizmát, mert az is nagyon elősegíti, de nagyon kell vigyázni, hogy lehetőleg száraz idő legyen és erősen fújjon a szél. De még azzal is elő lehet ezt segíteni, hogyha jobb oldalán fekszik a ifjú hölgy. Hogy ez aztán mennyire vált be, azt én nem tudom, de minden esetre ezek a tanácsok elhangoztak. Van egy másik vonatkozása is, az, ami már megint egy kicsit szomorúbb história, mégpedig a szelektív abortusznak a kérdése. Ugye napjainkban megvan az a lehetőség, hogy igen korai időszakban abszolút pontossággal meg tudjuk mondani, hogy milyen az utódnak, a intrauterin méhen belüli magzatnak, milyen a neme, milyen lesz. És hát sok országban ki is használták ezt a lehetőséget, és bizony, hogyha nem az általuk megkívánt neműnek ígérkezett az újszülött, akkor terhességmegszakítást végeztettek. Nyilvánvalóan nagyon káros dologról van szó, és nyilvánvalóan Magyarországon szerencsére tilos abból a célból meghatározást végezni, hogy megtudjuk, és esetleg ennek alapján terhességmegszakítást végezzünk. Ha így lenne, megint azt mondom, hogy rettenetesen fel lehetne borítani a nemeknek az arányát, és hát egyéb szempontból is nem hiszem, hogy ez etikus lenne. Egy érdekes összeállítás szintén Csaba Györgynek az írásából származik, hogy mennyire különböznek az európai, indiai és a kínai párok abból a szempontból, hogy mit szeretnének. Az európai pároknál érdekes módon több az a család, a házaspár, akik lányt szeretnének, 55%-45% arányban. Az indiai pároknál viszont itt már nagyon markáns adó, 98,2% fiút akar, csak 1,8% leányt, és a kínai párok meg 88,9% a fiút, és csak 11,1%. Itt van egy összesített átlag az itteni adatokból, hát itt bizony fiúk javára 83%-a 17%-kal szemben. Ez is azt mutatja, hogy nem szabad rábízni az emberekre, hanem a természetre kell. Okosabb nálunk a természet, tudja, hogy mi jó nekünk, és nem szabad elfogadni azt, hogy majd mi ebbe beleszólunk és befolyásoljuk. Ígértem, hogy a hibás utakról még további információkat fogok mondani. Három nagy csoportba osztható az, hogy ha rendellenesen alakul a nemi differenciálódás. Az egyik fő, a fő csoport, nyilván, hogyha génhibáról van szó, itt rendszerint mutációról beszélhetünk, sokkal kevesebb a valódi követhető örökletes história, hiszen ezeknek a zöme termékenyítőképtelen, vagy pedig nem tud terherbe esni és terhességet kihordani. Tehát a génhiba az egyik csoport. A másik nagy csoport, a rendellenes hímnemi hormon hatás nagyon nagy bajokat tud csinálni. Hadd mondjak erre egy komoly és szomorú példát. Az Amerikai Egyesült Államokban a 70-es években terhesség megtartó célzattal, főleg olyan asszonyoknak, akik esetleg már korábban vetéltek, úgynevezett diethylstilbestrol DES nevezetű gyógyszert, terápiát alkalmaztak, és hát ezzel azt úgy találták akkor, hogy bizony eredményesen terhességeket lehet megtartani. És a nagy meglepetés akkor jött, amikor a 18-20 éves korban olyan hüvelyrákokat fedeztek föl, ami addig nem volt ismeretes, szövettanilag olyan típusút, és akkor keresték, hogy mi lehet ennek a magyarázata, és akkor kiderült, hogy ezeknél a kislányoknál, mindegyiknél diethylstilbestrol terápiáról volt szó. De nem csak hüvelyrákos elváltozásokat találtak, hanem nemi szervi fejlődési rendellenességeket. Van egy úgynevezett DES uterus is, ez a neve, amikor a méhnek a olyan fejlődési rendellenesége, amik nagyon szűk az ürege, terhesség kihordására nem alkalmas. Tanulságos ez az ügy abból a szempontból is, hogy amit most jónak gondolunk, és eredményesnek, és ugye a terhesség megtartásban pozitív eredménye, ki tudja, hogy 15-20 év múlva vajon nem lesz-e olyan következménye, amire egyáltalán nem számítunk. És hát emellett ez ugye azért alakul ki egyáltalán, mert ez a hormonkészítmény, amit adtak a szervezetben, sajnálatos módon átalakult androgén hatású anyaggá, és ez az androgén, ez a hímnemi hormon túlsúly fejtette ki a kedvezőtlen hatását. De ha elégtelen a hormonhatás, akkor is rendellenes nemi szervekkel fogunk találkozni, rendellenes nemi szerv fog kialakulni. Az egyik példája erre például a Turner-szindróma, ahol egy típusos, ez egyébként egy nagyon érdekes betegség, mert rengeteg jele van a Turner-szindrómának. Itt sorolhatnánk legalább 10 félét, amikor alkati eltéréseket látunk, egymástól távol ülő emlőbimbókat, itt azért van, majd lesz még egy későbbi ábrám, és már egy kis emlőfejlődés, mert gyógyszeres kezelésben részesítettük, nyakiredője van, lenőtt haj, a könnyök haj eltérése, rengeteg, és a summa-summarum, a lényeg a dolognak az, hogy ő nála a petefészek nem alakult ki, genetikai hiba folytán, hanem egy úgynevezett csíkgonád, egy kötőszövet képződmény van jelen, és hát az elégtelen hormonhatás miatt a külső, a szekunden nemi jelek ilyen rossz stádiumban maradtak. Ez egyébként az egész kórképnek a kialakulását az a furcsa jelenség okozza, hogy a spermiumok oszlása során, ahelyett, hogy az XY tartalmazó spermiumból az egyikbe, ugye az utódba X menne, a másikba pedig Y, és akkor férfit vagy nőt nemzene, az egyikbe bemegy az X is és az Y is, a második ott marad, hát idézőjelben üresen, és hogyha az végzi el a megtermékét, és akkor már nem lesz párja az X-nek, nem lesz 2X, tehát nem tud női irányba menni a fejlődés. Következő ábrát kérném. A kifejezett hímnemi hormon hatást mérni lehet gyakorlatilag ilyen stádiumbeosztás alapján, attól függően, hogy a nemi szerven milyen súlyos fokú az elváltozás, lehet teljesen ugye normális, ez lenne a normális női nemi szervnek az ábrája, de lehet egészen olyan súlyos fokú ez az elváltozás, hogy külsőleg megjelenésre akár férfinak is gondolhatjuk az illetőt, a gyanúsnak, annak kell gyanúsnak lenni, hogy a herezacskóban nincsenek herék, és hát utána egy kicsit, utána nyomozással ki fog derülni, hogy itt bizony komolyabb probléma is van. Hogyan lehet gyanús valaki, hogy nincs rendben a nemi differenciálódás, annak ellenére, hogy látszólag egy egészséges egyén? Az egyik ilyen, következő ábrát kérem, az egyik ilyen gyanújel, hogy látszólag tökéletesen fejlett az illető, szép mellei vannak, testmagassága megfelelő, alkati eltérés nem látunk, és 17 éves, és még mindig nem menstruál. Hát ő is egyik betegünk volt, aki járt is orvosnál ezzel a problémával, kiderítették, hogy az édesanyjának is késő jött meg a menzesze, ezért nyugtatták, hogy várjon, ne izguljon, biztos meg fog az jönni. Hát nem jöhetett meg, a következő ábrát kérem, mert a következő nagyon világosan látszik, hogy itt az inguinális hajlatban és a nagyalkak felső pontjában két valami szerv helyezkedik el, ez nem más, mint tulajdonképpen here. Tehát itt ugye arról van szó, hogy olyan módon jött a differenciálódás, mégpedig egy érdekes jelenség miatt az úgynevezett androgén érzéketlenség. Az előbb már mondtam, ugye, hogy van egy olyan rendellenesség, amikor minden rendelkezésre áll, csak éppen a receptorok nem tudják a hímnemi hormont megkötni. Ez úgynevezett androgén inszenzivitási szindróma, és hát ilyen következménnyel jár. A pikáns ebben az egész ügyben még az is, hogy ezek a nem tökéletes, rendellenesen fejlett gonádok, úgynevezett gonádok, herék, ezek rossz indulatú elfajulásra hajlamosak, és ezért előbb-utóbb ennek az eltávolítását el kell végezni. Az egész világon nincs egységes álláspont, van, aki azt mondja, hogy azonnal el kell, amikor az illető felfedezik kis lánykorában is, van egy másik álláspont, hogy csak a pubertás befejeződött, mert hasznosak ezek a hormonok a pubertás szempontjából is, van olyan is, hogy csak 30 év és kor után. Hát mi az a második mellett vagyunk, a pubertás időszakára, amikor az befejeződött, akkorra idézítjük ezt a műtétet. A kivizsgálásnak, a gyanús eseteknek a kivizsgálásának nyilvánvaló, hogy a kromoszóma meghatározása, a genetikai vizsgálat a legfontosabb tényezője, de a hormon meghatározás is hihetetlen nagy segítséget jelent. Rendkívül sok válfaja van az interszexualitásnak. De van egy nagyon egyszerű felosztása, ugye mindig arra törekszünk, hogy csoportokat képezzünk, alcsoportokat és nagy felosztás. Az egyszerű nagy csoportok képzése szerint négyféle beosztással élünk az interszexualitás osztályozása szempontjából. Ha mind a két belső neműszer gonád jelen van, tehát here is és petefészek is, akkor valódi hermafroditizmusról, vagy ovotesztikulális interszexualitásról beszélünk. Ha a képet, és ebből már mindjárt látszik is, hogy mindig az a meghatározó, hogy heréről vagy petefészekről van szó. Ha here szövet uralja, akkor testikuláris feminizációról, ha petefészek, akkor ovariális interszexualitásról. És van még egy plusz negyedik csoport, amikor is hát, gonád diszgenézises csoportról van szó. Nagyon messzire vezetne, és nem fér bele egy ilyen rövid előadásba, hogy ennek a részleteit még tovább boncolgassuk. Inkább egy picit megpróbálok áttérni abba az irányba, hogy milyen megoldási, kezelési lehetőségeink állnak a rendelkezésünkre. Az előadásomról a felkészüléskor találkoztam egy nagyon zavarba ejtő dologgal. Kristálytisztán és egyértelműen úgy foglaltunk korábban állást, hogy ha felfedezzük a külső nemi szervi súlyos eltérést, ez 2 éves kor előtt meg kell operálni, és akkor a közösségbe kerülésnél ez nem fog zavart okozni, majd a további rekonstrukciót azt pedig felnőtt korban elvégezzük. És akkor találkoztam egy 2004-es New England Journal of Medicine-ben megjelent cikkkel, amikor is 16 ilyen operált kislányt, kisfiút, nagyon nehéz megmondani, 16 operált egyént kerestek fel felnőtt korban. Ezek közül 14-et megoperáltak, 2-t nem, ő férfi irányba lehetett vinni. Mind a 16-nál X és Y kromoszóma volt, tehát genetikailag férfiről volt szó. És kiderült, hogy a 14-ből 8 férfiként élte az életét, férfinak tartotta magát, a többi a 14-ig bizonytalan volt, a 2 pedig, aki férfi irányba vittek, az nagyon örült annak és elégedett volt ezzel, hogy... Még azok is, akik bizonytalanok voltak a saját sorsukkal, még azok is a magatartásuk, a külső vizsgáló számára a viselkedésüket férfiasnak találták. És erre azt a következtetést vonják le, hogy nem szabad megoperálni csak amikor már ő maga is tud a saját sorsáról dönteni. Hát itt tennék fel egy kérdést, ugye ez a kérdésem erre vonatkozik, hogy azonnal operáljuk meg, és segítsük el a közösségbe kerülését, vagy hagyjuk, hogy viselje a keresztjét, a terhét és felnőtt korban. Az volt a kérés, hogy ilyen blokkokban végezzük a szavazást, ott van az írás, és ki szavazna arra, hogy 2 éves korban végezzük el a műtétet. Köszönöm szépen. Ki szavaz arra, hogy majd csak felnőtt korban, amikor ő tudja eldönteni? Érdekes, ez a több, úgy látom. Na, másik oldalon nézzük meg, de ott befolyásoltam, mert itt most akkor itt kérem. Tehát ki szavaz a 2 éves korban történt műtét? Itt viszont úgy látom, hogy ez, és ki az, aki felnőtt korban? Na hát ez nagyon érdekes. Körülbelül itt tartok én is, úgyhogy ezt kell, hogy mondjam. Hadd mondjak még néhány dolgot a kezelésről, és hát lassan látom, hogy az időm elfogy. Van gyógyszeres és műtéti kezelési lehetőségünk. A kis Turner-szindrómást megmutatnánk. Ha elkezdjük a hormonkezelést, hihetetlenül gyorsan jelentős emlőnövekedést tapasztalunk, el lehet képzelni, hogy milyen jó ez az egyénnek. Sürgős műtétre lehet szükség akkor, hogyha egy lezárt vagy nem létező hüvely mellett a méhben menstruációs váladék szaporodik föl, több liter is akár, ezt azonnal meg kell oldani, tehát ilyenkor akut műtétre van szükség. További ábrákat sorba kérném. Olyan esettel is találkozunk, ugye, amikor a hüvely megvan, de a hüvely bemenet az zárt, A méh belepréseli a hüvelybe a váladékot, és ez viszonylag könnyen megoldható, és úgynevezett hematokolposzt fog kialakítani további ábrát, kérném. Nagyon ravasz és nagyon becsapós rendellenesség, amikor valakinek két méhe van, az egyik közlekedik a külvilággal, a másik nem. Látszólag menstruál, azt gondoljuk, hogy minden rendben van, és van valami daganat a hasába, és kiderül, nem arról van szó, hanem az egyik méh az közlekedik kifele, és a másikba pedig folyamatosan gyűlik a menstruációs váladék. Bejátszás, kérném. Ez azt mutatná, ezt a furcsa férődési rendellenességet, amikor kettős méről van szó, ezen talán jól látszik, rossz az egyiknek az elvezetése, ezért a kürtben szaporodik fel a menstruációs váladék, gyulladást okozva lezáródik, és egy ilyen nagy felfújt kürtöt találhatunk. Az is nagy baj, hogyha nem záródik le, és a hasátjára kikerül a menstruációs váladék, mert ez bizony nagyon komoly panaszokat okoz. Tovább kérném. Egy olyan műtéti megoldást találtunk ki, amit nem tudunk rá példát, nem láttunk még sehol a világon, hogy valaki ezt elvégezte volna. Ha hiányzik a méhnyak és a hüvelynek egy bizonyos része, felső része, általában ennek a sorsa az szokott lenni, hogy kiveszik a méhet, és a kislánynak nem lesz tudni. Nem tudják az összeköttetést, hiába csinálják meg, nem marad fent, és lezáródik. És erre találtuk ki azt a műtéti eljárás, hogy kiképezzük a méhnyakat, összehozzuk a hüvellyel, és egy méhen belüli eszközt, később ezt a drént eltávolítjuk, helyezünk a méhbe. Négy ilyen operált kislányunk van, akinek sikerült a méhét megmenteni. Most nagy izgalommal várjuk, hogy vajon ha majd férhez megy és levesszük a urkot, sikerül a terhesség és császármetszésen lehet a gyereke. Igen, menjünk, lépjünk tovább, mert azt hiszem, hogy az időből kifutunk. Egy nagyon érdekes rendellenességnek a műtéti megoldását mutatom még meg, az úgynevezett Mayer-Rokitansky-Küsners-Hauser-szindróm, amikor nincs hüvely, nincs méh, felülről képezzük ebbe, ez a különlegesség a hüvelyt, nem ahogy az ember a logikán látná, hogy alulról, megcsináljuk a hüvelynek a helyét, alulról fölhúzzuk, akiknek nagyon véres ez a műtét, az unja be a szemét, de arra gondoljunk, hogy milyen nagy dolog, hogy segíteni tudunk. Fölhúzunk egy úgynevezett húzó fonalat, és a hasfal felül 8 napon keresztül a picike kis hüvely maradványból egy tökéletes hüvely tudunk létrehozni. Köszönöm szépen. Ami házas életre is alkalmas, és hát el lehet képzelni, hogy milyen nagy lelki segítséget is okozunk. Egyetlen rövid mondatot olvasok még föl a Gének nyelve című könyvből, és szeretném felhívni erre a könyvre a figyelmet, mert most jelent meg a könyvesboltban, és csodálatosan szépen ír a genetikáról. Azt írja, az örökletes betegségek génterápiával történő gyógyítása már a küszöbön áll, közvetlenül a megvalósítás előtt, és azóta is ott várakozik. Tehát nincs megoldva ez a kérdés, pedig ez lenne az ideális, de reméljük, hogy közelesen ez megtörténik. Köszönöm szépen a figyelmüket!